könyv, azért vagyunk jobban, nem tud, hanem a könyv megszületésének az első pillanatainál is ott voltam, és rá akartam tenyerelni, és azt mondtam, hogy ez senki, ez az enyém, magánkiadásból fogjuk megcsinálni, és akkor itt rögtön egy olyat mondok, ami koncepcionálisan, és ezt tényleg nem piszkáltam volna, én egy színes bulvár könyvet láttam, amiben elképesztő. De a Gabi meg kell mondjam, hogy rögtön az elején visszavert mindent, és azt mondta, hogy nem engedünk az ilyen olcsó vizet. Ez te vagy, Gyuri. Az én könyvem az egy kicsit tudományos is lesz, és egy kicsit tudományos. Aztán próbáltam egy évig, másfél évig kapacitáltam. Örültem, mert egyik kiadó visszaadta, másik kiadó visszaadta, és mondtam, biztos rossz a koncepció, ahhoz kéne alakítani, amit én mondok.
Akkor de közben meg voltak szerződések, szóval.
Volt a szerződések?
Persze, 4 szerződésem volt rá.
Azt sem minden kiadó a felhúd a szerződéseket.
Jaj, ne hallgatom.
Na, szóval harcias a Gabi,
ez a navigációról
szól. Harcias a Gabi, és megvédi a elképzeléseit, és ez a könyv végül is tényleg olyan lett, ami ennek elképzelte meg a kiadó, és le a kalappal, szép lett, nagyon tetszik, és tényleg más, mint amit én képzeltem el, lehet, hogy több is bevallom.
Rögtön pengeváltás? Mi 30 éve vitatkozunk egymással, és így Láng Gyula, Láng Gergely minél. Valóban a Gyuri megkínált egy színesebb könyvvel, egy intim titkokat eláruló könyvvel, és mindig azt mondtam, hogy ez a könyv ne a Katya és a Pöndöl körül forogjon, tehát ne ilyen kulisszatitkokat közvetítsen, gyönyörű szép képekkel és csillogó pletykákkal, hanem ez valahol a tudományt is szolgálja, és valahol a kutatást is szolgálja, és egyben valahol a múltunknak is állítson emléket. És hát mondom, én is egy nagy szónoklattal kezdtem volna László Gyulát, a kedvenc régész történész professzorunkat idéztem volna, aki azt mondja, hogy vigyázzunk, mert a jelen megeszi a múltat, és eltünteti az alakjait. És én tényleg úgy vagyok vele, hogy minden egyes könyvemmel úgy voltam, hogy nem tűnjenek el ezek az alakok valahol, szólítsanak meg minket, lássuk őket. Ez a könyv szerintem azért érdekes, most a saját portékámat ajánlom, de azért érdekes, mert tehát nem az író, nem a színész, nem a művész, nem a politikus szerepében lévő emberkét ábrázolja, és azt próbálja bemutatni, ahhoz tesz még egy kis információt, egy kis adalékot, hanem magát, a magánembert, a civil embert próbálja bemutatni, tehát a maguk hétköznapiságában, tehát ezek a hétköznapi emberek hétköznapiságában próbálja ezeket az emberkéket, ezt a 64 embert bemutatni. És akkor folytatnám, jó, mert akkor hadd legyen nálam a sor, hogy a Szent András és az Advent, hogy hogy jön ide. Azért választottam én ezt a napot, november 30-át, mert annyira megörventem, két szép ünnep keresztezi egymást, a Szent András ünnepe, aki hát azért mély nyomot hagyott a mi történelmünkben és a mi múltunkban, és akinek az élet sorsa, a gondolatai, a tanítása, a bölcsessége, a bölcs türelme az példaértékű számunkra, és hát az advent ünnepét, ami olyan gyönyörű, szép ünnep, és ami nem csak az Úrvárásának ünnepe számunkra, hanem valahol a magunkba fordulás ünnepe, olyan, mint hogyha egy szemünk nőne belülről, tehát a saját lelkünket, a saját életünket úgy mérlegre tesszük, és megnézzük, hogy mit értünk el ebben az évben, hogyan értük ezt el, és mennyire tudjuk mi felmenteni magunkat, vagy mennyire nem, de megtoldom ezt a gondolatot még egy lépéssel. Nekem az advent időszaka, ez nem csak egy termékeny befelé fordulás időszaka, hanem azt, hogy figyeljünk a másikra. Fokozottan figyeljünk a másikra, próbáljuk megérteni a másiknak a lényegét, az igazságát, és valahol én úgy érzem, hogy ez a könyv erről szól, erről a kettősségről, erről a kereszteződésről szól, hogy 64 olyan ismert, és nagyon tisztelt embert tettem be a kötetbe, és szerepel a kötetbe, akiknek a gondolatai, akiknek a szavai, a bölcsessége ott vannak bennünk a mindennapi életünkben, talán már nem is tudjuk, hogy melyik kitől származik, de ott vannak bennünk, beépült a kultúránkba, és való saját szavaikkal mondják el naplókban, levelekben, testamentumokban, hogy kik is ők, hogy mi az igazi arcuk. És ez a memento, csak úgy mementónak hívom ezt a kötetet. Ez a furcsa mementó, ez nagyon furcsán közelíti meg ezeket az embereket. Tehát nem az írót, a színészt, a művészt, a politikust a maga szerepében, hanem valóban a magánembert, a civil embert. Azt az embert, amit kevésbé ismerünk. És én nagyon szeretem őket, a Gyuri a tanul rá, hogy én szinte egy megszállottan járom ezeket az irodalmi emlékhelyeket, szülőházakat, temetőket, stb., és leveleket gyűjtök. Ezekről a helyekről lepréselem. Faleveleket gyűjtök, igen. Lepréselem, ráírom a nevüket, azt, hogy hol jártam, és mikor téptem a fáról, és van egy nagyon szép gyűjteményem az előszobában. Én úgy gondolom, hogy a kötetbe szereplő...
Az egyik rejtett arcod.
Az egyik rejtett arcom, igen. Hogy... kell annyira szeretni őket, hogy erre az arcukra is kíváncsiak legyünk. Hogy milyen ők magánemberekként, milyenek, hogy milyenek elesettként, milyen az, amikor csak pár fillér csörög a zsebükben, és arra kényszerednek, hogy bizony-bizony bejárjanak, mint szegény Kafka Margit a könyvbe írja ebbe a levelekbe, hogy hát be kell járni, és először úgy élveztem a tanítást, aztán már nem élvezem a tanítást, akkor már favágásnak számít az egész, amikor már úgy tele van a lelkem a tanítással, a saját férjemen sokszor tapasztalom ezt is, hogy mennyire tele lett a lelke a meg nem értett hallgatókkal. Tehát akkor, amikor a napi gondoktól küszködve olyanokat vállalnak magukra, amiket már nem szeretnének, miközben ott van bennük a művészi lélek, miközben ott van bennük az, hogy ők más emberek. És tulajdonképpen ez a könyv, ez hagyd nem mondjam, ha valaki úgy akarja kézbe venni ezt a könyvet, hogy hát intim titkokra akar lesni, vagy valamiféle pletyka ki fog belőle sülni, valóban nem azt hiszem, hogy csalódni fog, hogyha kezébe veszi, mert ez másról szól ez a könyv, ez arról szól, hogy milyen az igazi arcuk, milyenek hétköznapi emberként, hogy Berzsenyi Dániel, akinek gyönyörű versei vannak, hogy egész életében gazdálkodó volt, hogy azzal foglalkozott, ott van a gazdasági szerződésében, a kontraktusában, hogy ki hordja be a lucernát, ki hordja be a ganyét, hogy mennyi bárányka születik abban az évben, hogy mennyi kukoricát tud értékesíteni, hogy Kisfaludi Sándor Szegedi Rózával, nagy szerelemmel arról meditál végig a levélbe, hogy hát azért vigyázz oda a borra, vigyázz a betakarításra, vigyázz a szüretre, mert tulajdonképpen megnéztem a levelezésüket, és majdnem az egész levelezés abból állt, hogy mire vigyázzon a gazdaságban. Egy kicsit kiábrándító volt, de hogy belekukkant be ezekbe a gazdasági feljegyzésekben, látjuk, hogy igazság szerint milyenek is voltak ők az életben. És akkor millió kérdés úgy felvetődött számomra, hogy a Szerb Antal, aki több mint 20 évig tanított a Vas utcai kereskedelmi fiúiskolában, hogy élte meg a hétköznapjait? Hogy ment be az iskolába? Hogy tanította meg az irodalmat, az angolt? Hogy Babits Mihály, aki több mint 10 évig tanított különböző középiskolákban, hogy Kafka Margit, hogy élte meg a hétköznapjait. Tehát én arra voltam kíváncsi, hogy ami azon a állarcon túl van, az íróságon, a színészeten túl van, ezek az emberek, ezek hogy élték meg a napjaikat. És nagyon érdekes, hogy én magam ezt a könyvet úgy nevezem, hogy útkeresés vagy kiútkeresés könyve. Hogy annyi életszakaszon, annyi életpályán mentek át, tilódtak át, és jutottak olyan keresztutakhoz, hogy választani kellett, hogy előre, hátra, balra, jobbra menjek, és nagyon érdekes, hogy az előző életükben szerzett tapasztalatok, gondolatok, azok hogy épültek be a későbbi választásukba, gondolatukba. És amit említettem többször riportokban, hogy biztos vagyok benne, hogy Kossuth Lajosnál valóban az ügyvédi praxisa, az a több évi nagyon sikeres ügyvédi praxis, ami olyan csúfol zárult, az ügyvédi gondolkodása fineszessége hogy épült be a politikai gondolkodásába, a politikai ténykedésébe. Na tessék, mérjünk. Azt, hogy például Kazinczy Ferenc, aki iszonyatosan széles levelezést szervezett meg és tartott fenn, majdnem 10 évig volt levéltáros. Biztos, hogy visszahatott erre a szervezési képességére. De tovább megyek. Meggyesi Ferenc, aki kitűnő szobrászművész volt. Az Orvos Egyetemen szerzett anatómiai ismeretei biztos, hogy segítették az alapformálásban, de említhetném mondjuk Németh Lászlót, vagy említhetném Csát Gézát is, akinek a természettudományos műveltsége a témaválasztásban is, ahogy kifejt egy témát, ahogy megfogalmaz egy témát, az is beleépült. Tehát az összes további, vagy korábbi élettapasztalatai beleépültek, emberi értek, megtalálták a saját hangjukat, az identitásukat, de ami számomra meglepő például Szerb Antal. Mindig azon gondolkodtam, hogy ez a furcsa fát száraz ember, mert gyönyörű ember volt. Tehát, hogy nézem a lapokról, a fényképek, olyan szép ember volt, de olyan nagyon-nagyon olyan száraz. Olyan,
nagyon
olyan...
szép a lánya is.
Ugye?
De gyönyörű.
De olyan fád ember volt, tehát ugye az írásai. Azon gondolkodtam, hogy a világirodalom története hogy lehetett ilyen csuda. Mert nekem izgalmas. Nekem szikráztak a gondolataim, amikor a világirodalom történetét olvastam, és arra gondoltam, hogy hát bizony az a 20 éves tanárság ebbe belejátszott, hogy közérthető legyen, hogy friss legyen, hogy mindenkit megszólítson, és arra gondoltam, hogy ez a Szerb Antal, ez elsősorban a diákjainak írta a világirodalom történetét. Tehát olyan, mintha gyerekeknek íródtak volna, mindenki számára emészthető, finom, friss, nagyszerűs, izgalmas szöveg. Tehát ezek a korábbi életpályák, én úgy gondolom, beépültek a későbbi személyiségükbe, és nem véletlen, hogy valami kialakult bennük, valami művésziség, valami íróság, mert úgy felgyülemlett bennük, mint a József Attila írja abba a bizonyos versorba, a tudás, a tapasztalat. És én ezekre voltam kíváncsi ebben a könyvben, hogy vajon honnan indultak el ezek az emberek? Vajon mi lehetett a sikerüknek a titka, hogy kiindította őket útba? Adi Endre vagy Megyesi Ferenc szert az édesapja indította útba. Tehát egy sínre tette, neked tisztes polgári pályát kell választani. Adi csak 2 évig bírta a Debreceni jogi, református jogi akadémián. 96-tól 98-ig járt az akadémiára, és utána Hus elmenekült az akadémiáról, és elment újságírónak. Megyesi Ferenc pedig úgy tisztességgel végigjárt az Orvosi Egyetemen, de utána lelépett. Elment Párizsba, és a művész életet élte, azt az életet, amihez nincs pénz, amihez nincs egzisztencia, és mégis felvállalta, mert ez volt az ő igazi énje. Nagyon érdekes. Igen.
Mondj valakit, akit nem szeretsz.
Mindenkit szeretek. Én nagyon szeretem, ha nem szeretném, akkor nem nyúlnék hozzá. Tehát azért mondom az elején is, ahogy említettem, hogy kell ahhoz szeretni őket, hogy kíváncsi legyek erre az arcukra is. Hogy ne csak arra az arcára legyek kíváncsi Adinak, amit nekem az olvasókönyv, vagy amit az iskolai oktatás során átjött, ami az verseiből átjött, én magára az emberre vagyok kíváncsi. Az, aki fáradtan felébred másnaposan, az, aki napi gondokkal küzd, aki húzza a lábát, aki vérbajos, és aki 41 évet élt, és utána feladta. Ezekre a emberekre vagyok kíváncsi. Tehát szeretem őket.
Tudod, hogy fogják olvasni a könyvet? Ismeri, mindenki, gondolom, ismeri a felépítését, nem kell mondjam. Tehát kép, utána egy rövid életrajz, és valamilyen saját emlékezésből, vagy levélből, vagy tehát valami saját szöveg.
Igen.
És ezek a szövegek elképesztően vagy nagyon jól válogatsz, és az a gyanúm, hogy nagyon jól válogatsz, tehát nincs vagy nagyon jól válogatsz, vagy lehetne a másik, hogy tényleg beszélnek. Egy ilyen összeállításban akárhol nyitottam fel a könyvet, én eljutottam odáig, hogy először mindig ezt az általad választott passzust választottam, akár László Gyulánál, aki a Louvre-ban volt ösztöndíjas, és mindent a kezébe adtak, tehát amit kért, akkor még a Louvre-ban megkapta, a grafikai osztályon megkapta, és ő Leonardo da Vinci-t kért, és a Leonardo da Vinci-ket nézegette, ez engem azért is megragad, mert nagyon meglepődtem, mert én pont 20 évvel, 19 évvel ezelőtt csináltam egy beszélgetést László Gyulával, ahol ezt elmesélte, ezt a történetet, és azt mondta, hogy olyan volt a Leonardo eredetiket a kezébe venni. Mondták neki, hogy csak a szélét szabad fogni, de a kezébe adták. És Azt mondta, hogy olyan volt minden egyes Leonardo munkát a kezébe venni, mint egy imát, vagy egy fohászt mondani az Istenhez. Majd utána, nem tudom, hanyadik napon eldöntött, hogy amikor hazajön, neki a rajzművészethez, festészethez több köze nem lesz, és nekem úgy mesélte, hogy egymás után az addigi rajzait tömkötte be a fürdőszobai
kazánba,
a meleg vizet, és azt mondta, hogy annyiszor zuhanyozott le egymás után, amíg el nem fogyott, forró vízben, amíg el nem fogyott az összes rajza, aztán természetesen nyilván megbánta, mert nem hagyott fel a képzőművészettel, és élete végéig rajzolt különösen szép női aktokat.
Aha, fiatal, ezt tudom, igen, ezt nagyon
szeretem. És állati viszke volt, és végig mutogatta, és mindenkinek ajándékozta is a aktőt, mert elképesztő legyőségű volt belőle. Szóval ennek én nagyon örültem, de mondok egy más, illetve hát tulajdonképpen készültem. Egyet hagy olvassak fel, mert nekem azt tényleg nagyon tetszik, hogy te mindenkit szeretsz. Martinovics Ignácról tudunk ezt, tudunk azt, Elek Judit film, meg. Egy nyomozás, könyvformában is megjelent. Én csak elkezdem mondani azt a szöveget, amit a Martinovics írt a halála előtt 2 hónappal, tehát nyilván már tömletben, ugye?
Uh-huh, igen, igen. Ez a poetikai végrendelet.
Ifjúságomban a filozófia és a természettudományok kötöttek le, érett koromban a történelem és a politika volt érdeklődésem tárgya. Vezető és tanító nélkül sajátítottam el őket, egészen a szkepticizmusig jutottam, ami az emberi tudományok csúcsa. 10 nyelvet beszéltem, felsorolja gondosan mind a 10-et. Megértettem magam görögül és héberül. Találmányaim egy új mikrométer, egy újfajta légpumpa, továbbá 2 gép, egy dohányvágó és egy aratógép. Fizikai és matematikai munkáim a középszerűn felülemelkednek. Kémiai tanulmányaim a kémikusok első sorába emelnek. A fizika tanára voltam a Lembergi Egyetemen, majd második Lipót császár kémikusa és tanácsosa. Spanyolországot és Portugáliát kivéve jártam Európa minden országában. Behatoltam minden titkos társaságba, amely az emberiség érdekében a zsarnokság ellen dolgozott. De csak azért, hogy szándékaikat kiismerjem. Őszinte. Több tudományos akadémia tagjává választott. A világ első tudósai, megint sorolja, leveleikkel tiszteltek meg. Tehát 2 hónappal a halála előtt a politikai végrendelet,
igen.
A politikai végrendeletben is képtelen szerethető ember lenni, itt is nyomja, hogy gyömja. Mindjárt levágják a fejét, de még 10 nyelven beszélek, és beférköztem, ide is beférköztem. Őt hogy szereted?
Az az igazság, hogy ez jó kérdés, ez nagyon jó kérdés.
Egy 3x3-as.
Aha, egy 3x3. Jó, jó, nagyon aranyos vagy.
De nem, hát,
mindig ismerlek.
De te mindenkit tudsz szeretni, és én tudom is.
Igen, 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 igen. Én benne a tudóst szerettem. A tudóst, amit megjelenítettem a könyvben.
Tehát mindez, amit mond magáról.
Abszolút mértékben igaz. Egyébként...
Na, azt tudom, hogy a Lember professzorról tudom, hogy könyvben jelentek
igen. De egy kicsit más szemmel is nézni kell ezt a dolgot. Tehát egy ember, aki kivégzés előtt van, és valahol fontossá akarja tenni magát. Lám-lám ez vagyok, én tudok ilyen is menni.
Keresi,
pontosan, ilyen is tudok
akkor
lenni,
már
ilyen
tudta,
is tenni.
Hogy... Igen.
Igen. Tehát, és még mennyire észnél volt, én ezért csodálom őt, hogy mennyire észnél volt. Valóban besugó volt, és amit a Havasán itt mondott, hogy miért nem a besugásáról, miért nem erről beszélek, mert ez érdekli az olvasókat. Nem. Én a tudóst akartam bemutatni, mert tudtam, hogy nagyon jó fizikus, nagyon jó kémikus, hogy egy 3 kötetes fizika könyvet írt, és eszméletlenül megörültem, hogy Lembergben mind a mai napig emlékeznek úgy rá, hogy ott az egyetemen tanított, és kitűnő dokumentumokat küldtek a könyvhöz.
Milyen alkat volt különben?
Milyen alkat volt?
Aha, mert ebből azt lehetne kiolvasni, nagyon elégedetlen, meg az életrajzából kiderül, hogy második Lipótnak nem csak tanácsosa volt, és nem csak beférkőzött, hanem kifejezetten ez az örömbesúgó, anyagiakért besúgó, majd megsértődő, és akkor átbillen a másik oldalra, és egyszer csak szabadkönyves felvilágos, hogy demokrata, nem tanulja fitene. Tehát én itt egy szélkakast, egy kifejezetten rossz jellemet érzek. Aha. Te meg szereted.
Nem úgy szeretem, várjál, én csodálom őt. Nagyon csodálom őt, hogy ez a nagy tudású ember egyébként, arra is kíváncsi voltam vele kapcsolatban, tehát sokat öblögettem én Martinovics, egyáltalán, hogy betegyem a kötetbe Martinovics, meg tudtam, hogy ki fog lógni.
Az egyetlen, igen, azért
tudom,
azért
hogy ki tudod. Ez egy kakukkfióka, igen, ez egy kakukkfióka, viszont megpróbáltam úgy megfogni, tehát pozitívan álltam hozzá, hogy valami pozitívot hozza ki belőle. Tehát én tudom, hogy ő milyen jellemű ember, de magát az egyetemi tanát hozzam ki, a tudóst hozzam ki belőle, hogy milyen eredményei voltak az életben, és egyébként az, hogy 10 nyelven tudott, ez nem volt egy általános dolog, tehát egy nagy tudás emberről van szó, aki a kémiában és a fizikában is, nem mellé beszélek, tehát mindjárt hozzám. Tehát én nekem egy csoda volt ez az ember, hogy tehát maga egy talány, egy furcsa rejtély, hogy vált besugóvá, hogy tett az udvarnak ilyen szolgálatokat, hogy miért volt erre szükség, hogy miért akart állandóan karriert befutni és a csúcsra kerülni. Tehát engem, Martinovics, mondom, azért tettem be, mert nem tudom megfejteni, őt csak nagyon-nagyon, hogy is mondjam, szívélyesen betettem a kötetbe, és nagyon nagy, hogy is mondjam, főhajtással is, mert mondom, magát a tudós néztem benne. Egy, ami menthető benne. A tudós. Tehát az összes többi, nem tudom, hogy mit találtam.
Mondjak egy másikat is, jó? Az sokkal rövidebb. Rákóczi. A műbútorasztalos, vagy hogy mondtad,
igen, 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 igen.
Az már majdnem olyan, mint amilyeneket én
igen.
Volna.
Igen.
Hogy itt most nem olvasom fel a Mikes, ugye a legnagyobb magyar regényírók egyike, és nem olvasom fel Mikesnek még azt a passzus se, csak egyetlen egy darabkát. Ebédig az olvasásban és az írásban tölti az időt, ebéd után pedig, aki látná, azt mondhatná, hogy valamely mesterember, vagy fúr, vagy farag, vagy az Esztergában dolgozik, és az ő gyönyörű szakálla sokszor tele forgáccsal, hogy maga is neveti magát, és úgy izzad, mintha munkája után kellene ennie kenyerét. Már ez is nagyon szép, az, hogy Mikes mond szép, azt már hát ez... kell mondani. Ő tett minden csodája, ő pedig neveti az olyat, aki azon panaszolkodik, hogy elunja magát. Ritka édes néném, aki így tudja az időhöz alkalmaztatni magát, mint pedig, hogy úgy mondjam, az időt magához alkalmaztatni. Nekem ez azért volt megint elképesztően jó, ez a darab, amiben belebotlottál tök véletlen szerintem, és te nem tudsz, hogy jól választod a figurákat. Hogy, szóval azért, mert messze beljebb visz. Tehát az marha érdekes, hogy itt van Rákóczi, aki tényleg asztos furfarag. De ez még nem... Hát el kell csapni a rodostóba az időt, mi a fenét csináljunk, fürödni nem szeret, a szakálla vizes lenne, és a többi, és a többi. Tehát akkor kitalált magának valamit. De itt mégsem áll meg az ember, miért? Azért, mert az jut eszembe, hogy ez a gyerek az, aki ott áll az Rínyi Ilona mellett munkács ostromakor, és végignézi, ahogy emberek agyalottsan a ruhát, nem tudom, akinek az Rínyi Ilona naplójában, vagy a Komorna naplójában, vagy már nem tudom, kinek a naplójában, nem ugrik be, hogy az agya, a mellettük szétlőtt valakinek, az agya ráfröccsen az anyjára és a gyerekre, és így törlik le. Hogy, és végignézik, na, az egészen azt akarok, egy, ott van Zrínyola Ilona mellett, miközben ostromolják munkácsot. Utána jön Bécs, Kolonics, és tudom én hány év magyar szó nélkül, és mégis szökik. Aztán először renitens, mert elvesz valami hercegnőt, akit nem lenne szabad, mert nincs ráengedély, tehát kirúg a hámból. De aztán tovább megy Lengyelország, és ami nekem Rákócziban mindig megmagyarázhatatlan volt, az, hogy ez a herceg, aki ha csak azt nézem, hogy Zrínyi Ilona tököli, és Rákóczi, az apa második Rákóczi, hogy és emellett... Bécsben nevelkedik a császár és bíborosok környezetében, elfelejthetné a magyar szót, az ország legnagyobb mágnása, és bejön, mert azt mondják neki, hogy hív az ország. És amikor megérkezik Lengyelországból a Kárpátok felől, akkor nem tudom, mindenki tudja, hogy mi fogadja őt az ország nevében. Eső, sár, a Kárpátokban eltévednek, 3 napig ilyen risszrosz, kunyhocskákban alszanak, nincs magyar szó, nincs izé, nem is tudom, szlovák, vagy rutén, vagy, uh-huh. vagy gorál, vagy uh-huh. de ilyen sáros kárpáti falvakban alszanak két nap, két éjszaka, végül megtalálja a sereget, amely várja őt. 200 hullarészeg rongyos, fegyvertelen briganti. Körülbelül innen indul a... És nem betoik, nem a herceg, nem a mágnás, nem az elkényeztetett nagyúr, hanem bejön az országba, és ezzel a 200 rongyossal megcsinálja, nem tudom, hány évig tartó szabadságharcot. Tehát honnan van ebben az emberben, honnan van ez az erő? Tökölitől, akit ugye szerethetünk, nem szerethetünk, abban nem menjünk bele, nem a jellem bajnoka volt úgy.
Valahogy nem is szerette Rákóczi.
Nem is szerette, nem úgy raknám össze. Az apját nem ismerte. Gének, rendben. Én az anyjára tippelek. Tehát azt mondom, hogy ez a rész, amelyikben a fejedelem, aki Rodostóban kétkezi munkát, és röhögi azt, aki unatkozik, Ebben benne van az egész pályája, makacs, normális embersége, és emögött az anyját gyanítom.
És a végtelenségig magára tud találni a hosszú évek alatt, a számüzetés alatt. Végtelenség nem esik össze, nem esik depresszióba, nem fordul a fal felé, nem betegszik le, hanem az utolsó pillanatig még talpon tud lenni. Az egyik könyvemben, a Talán eltűnök hirtelenben, azt hiszem, hogy mert nagy szerelmese vagyok Rákóczinak, az emlékiratainak, a vallomásainak, az imáinak, hát valami csodálatosan, megint a szeretet. Nagyon szeretem őt. Igen. Csodálatosan szépen tudott írni, és tényleg nagyon érdekes volt, hogy az utolsó perceit ott a visszaemlékezések szószűrű emlékiratai alapján is próbáltam rekonstruálni, és tulajdonképpen az utolsó pillanatáig észnél volt ez az ember. Észnél volt, magára figyelt, a külvirágra figyelt, tehát valami fantasztikus erővel, tehát ilyen démonikus erővel volt megáldva Rákóczi. Valami, hát olyan igazi vezető volt, olyan igazi vezér volt, olyan igazi isteni ember volt tényleg. De ha már itt a szövegeknél tartunk, tényleg olyan szövegeket választottam ki, olyan vallomás és napló és levél részleteket, ahol egy kicsit ugye, kicsit megszeretjük őket, ha nem is szeretjük meg, de valahol az emberségük jön ki, tényleg a magánember. Számomra, ami csodálatos volt, és a legszebb szövegrészlet, az Molnár Ferenc haditudósítóként. Nekem Molnár Ferenc a Pál utcai fiúk volt, meg Molnár Ferenc ez volt, meg az volt, meg egy kis pufó, kicsit olyan kis gömbfejű, kis hülye hajú ember. Sose volt számomra így szimpatikus. Tehát férfiként nem is jöhetett szóba. Lényeg az, hogy...
Az a haditudósító fotó, amit adtál, az is
az volt. Az csodálatos,
egy
igen.
Köpcsős, kerek, igen. Jóviális igen. ember, aki most állt fel valamelyik szalonasztaltól.
Igen, tehát felvette azt a bőrdzsekijét, és hátul áll a két nyíkhaj, a büdös lábú jobbágy, aki ott tartja a ruháját, vagy nem tudom miért, tehát kiszolgáló személyzet. És erre ír egy olyan, hogy csodálatosan szép, halottak napjára írt egy olyan csodálatosan szép szöveget, hogy beleremeg az ember lelke, hogy ne gyilkoljanak, hogy álljunk le a gyilkolással, és akkor ludbörzöttem meg utoljára, amikor Déri Tibornak 56-ban írt nyílt levelét olvastam, hogy elég volt a gyilkolásból. Olyan, tehát ezt az arcát nem ismertük meg. Ezt a Molnár Ferencnek, ezt az arcát.
Ajánlottam volna, hogy olvasd fel, de ne olvasd fel, mert ez nagyon hosszú.
Nem lehet felolvasni?
Tudsz belőle felolvasni egy akkora darabot?
Hogy belefér az időbe?
Mert ez szerintem 10 perc.
Nem 10 perc.
Nem annyi?
Persze. Na és a 10 perc.
Na.
Vagyunk.
Az, ami velünk most történt, olyan nagyon-nagyon nagy. Hogy ez a máig eltelt 15 hónap az első meglepetéstől való felucsodáshoz sem elég. Az emberek legnagyobb tévedése az, hogy megszokták a háború állapotát. Nem igaz. Rá fognak jönni, hogy ez a mindennaposság, ez a majdnem nyugalom, amivel a háborút élik és figyelik, még mindig nem elég. Még mindig nem egyéb, mint az első pillanat, amelyen még nem vagyunk túl. Mint a keleti mese felborult korsójából ki sem ömlik a víz, mielőtt a fantázia a hét eget megjárja. Úgy vagyunk mi elménkkel már túl 7 és 77 poklon. Még mielőtt annyi idő telt volna el, amennyi egy felborult szívnek a kicsordulásához kell. Halottak napja. A háborúban már a második. És mennyi mindent, mindent kell lefejtenünk az agyvelünkről, hogy megértsük a maga igazi, a maga régi értelmében azt, hogy mit tesz az, hogy egy fiatal, egészséges embernek meg kell halnia. Ennek a gigantikus első pillanatnak még oly erős a kábulata, hogy valóságos kínlódás, amíg az ember kiszabadítja az eszét alóla, és megpróbál a régi józan eszével elgondolkodni csak egyetlen katonának is a sírja fölött. Mennyi hivatalos jelentést, mennyi külpolitikát, diplomáciát, mennyi újságstratégiát, mennyi csalóka fogalmat kell lekaparni az emberek agyáról, mennyi olyan nyomorultul elterjedt és belenyugvással szentesített frázist, mint csekély, veszteség, nagy veszteség, véres küzdelem, erős ellenállás kell fölfejteni, elemeire bontani, önmagunknak megmagyarázni, amíg megint eljutunk ahhoz a józan állapotunkhoz, amely 1914 nyarán még közkincs volt. És amely világosan látta még egyetlen egy ember ártatlan és korai halálának és minden borzalmasságát. Halottak napján minden embernek be kellene zárnia a lakását, vendéget, újságot, levelet, nem volna szabad magához bocsájtani, hogy egy kicsit megpihenhessen a józan értelme, hogy egy kicsit ráeszméljen arra, hogy mi mindent szokott még hűtlenül és árulóan, és mi mindent kezd egyszerűen természetesnek találni. Halottak napján minden embernek föl kellene ráznia magát, hogy benne a leülepedett sok altatószer, a sok ilyen kifejezés, mint előrenyomulás, és akció, és partraszállás, és ellenintézkedés, és erősítés, és átkaruló mozdulat, és mindez a sok nehéz, lelket elborító, bódító iszap felszabaduljon, és kavarogni kezdjen, apró szemeire oszoljék, és megmutassa magát a maga igazi mi voltában, abban a képében, amiben 1914-ben láttuk volna. Ártatlan emberek kínhalálában, éjszaka, vízsodrával küzdők alámerülésében, emberek kiáltásában, akiknek a lágyában vágódik törött acélfazekak repülő éles darabja, hogy ebből a sok belénk oltott ragályos hadifrázisból felkavarodjék egy-egy kép. A magyar kishivatalnoké, amint hirtelen megtorpan, mert a homlokából repül egy hegyes acéldarab. Három sor a halázási rovatban, benne van a név, az ezredszám, a katonai rang, az orosz falu neve, minden csak éppen maga, a lényeg nem. Ma fel kell szabadulnia mindenkinek ezek alól a nyűgök alól, mert különben nem tud a lelkében igazi gyertyát gyújtani minden elesett magyar katonának. Még a legszebb elringató, vigasztaló szót, hősi halál is el kell ma egy órára felejteni, mert a halottak napja van ma. Ma. Legbelülről kell gondolkodni, mert valamikor csak el kell jönnie még ebben a világrészegségben is egy napnak, egyetlen napnak legalább, amikor az ember magára zárja az ajtót, lehúnya a szemét végre, egyszer, belülről, és megnézi a mesztelen, véres szívét, a régit, az igazit, amelyre valamikor nazaréti Jézus hívta fel hagyományosan, nyomatékosan és mindörökre, feledhetetlen az elme figyelmét. Így valahol lehetne pótolni azt a rengeteg gyertyát, amit nem tudunk hová küldeni, és hol meggyújtani. A fájdalmas, kínos, háborús halálnak, ha csak egy percre is igazi elgondolása az egyetlen lángocska, amit a polgár meggyújthat a mai estén, a névtelen magyar fakeresztek tövében. Ezután nehézek szólalni.
Ugyanezt csináltad. Anyadik könyved, ez
12.
12. És mindegyik levéltári forrás, ugye a legtöbb, vagy legalábbis a 90%-a levéltári forrásokra épül. Az emberek többsége azt hiszi, én ugye a levéltár szakos is voltam az egyetemen, és még én is azt hiszem, hogy a levéltár tulajdonképpen unalmas dolog, mert poros papírok, könyvstől, skorpiók és por. Ezek után te kibányáztál mondjuk 10 kötetet a levéltárból, úgyhogy egyik izgalmasabb, mint a másik. Én most tényleg azt mondom, hogy visszakozom, mert még talán amikor megjelent a könyv, akkor is azt mondtam, hogy lehetett volna csinálni egy színesebb könyvet. Nekiugrottam, és elkezdtem tanulmányozgatni, és valahogy a vége felé, mert ugye az ember úgy vesz a kezébe egy könyvet, hogy eszébe nem jut az elején kinyitni, hanem mindenhol kinyitja, elején, végén megkezdte a tartalomjegyzéket, és aztán találtam benne egy mottót, egy Erich Fromm mottót, az önmagáért való ember, amit először nem is igazán értettem, mert ilyen ostoba vagyok, holott te itt leülsz, és az első perctől kezdve magyarázod azt, amit ezt érteni kell. Legyünk önmagunk, ha tudunk, ha merünk, ha képesek vagyunk rá. Hogy, és aztán utána persze elkezdtem olvasni Frommot, mert kíváncsi lettem, és elképesztő jó dolgokat találtam, megírja, hogy Huxley jóslata megvalósult. Itt vannak a GPS-sé vált emberek, akik semmi más. Na, ezt a darabot még felolvasom, ez semmi, annyira rövid. A modern társadalom készségesen és nagy számban egy társadalomnak készségesen és nagy számban együttműködő emberekre van szüksége. Olyanokra, akik mind többet és többet akarnak fogyasztani, és akiknek az ízlése szabványosítva van, tehát könnyen befolyásolható és megjósolható. Olyan emberekre van szüksége, akik úgy érzik, hogy szabadok és függetlenek, nincsenek alárendelve sem tekintének, sem elvnek, sem lelkiismeretnek, mégis készségesen hagyják magukat irányítani, azt tenni, amit várnak tőlük, surlódásmentesen beilleszkedni a társadalmi gépezetbe, akik irányíthatók erőszak nélkül, vezethetők vezetők nélkül, ösztönözhetők célok nélkül. A Huxley-t nem megyek el, mert most tényleg ne álljon már felolvasásból ez az egész este, de végül is megfejtettem, és tényleg szégyen, hogy 28 év is, de újra meg újra megfejtem, tehát minden egyes könyved után előjön belőlem ez a rossz figura, aki szeretne egy másképp eladható, és a többi. És aztán utána elszégyellem magam, mert ez a te könyved, ez valóban sokkal mélyebb, és valóban elvezet minket ahhoz, amiről te itt most fél órája beszélsz, hogy ezekben az emberekben találjuk meg valóban önmagukat. Én azt mondtam volna, most az előbb itt Berzsenyit mondtad. Uh-huh. Berzsenyi a gazdálkodó. Én szégyen szemre bevallom, egy évvel ezelőtt azt mondtam a Gabinak, hogy mi a érdekes van abban, hogy Berzsenyi gazdálkodó. Meg hogy Balassinál azt mondani, hogy Balassi a katona. Uh-huh. Hát tudjuk, hogy Balassi a költő katona, a vitéz, aki a végeken, ez az, amit tudunk róla. Tehát magyarán az én írói fantáziám kevés volt a te levéltárosi fantáziádhoz, úgyhogy írja a regényeket, én meg megyek a levéltárba. De azt hiszem, mindenki rosszabbul járna, mert te kibányászod ezeket a remek dolgokat onnan. Tehát tényleg csodálattal adózom, és azt kérdezem, hogy ez a program, ami most már tényleg programnak nem tűnik, hanem ez egy megvalósult program, 10-11 ilyen könyvvel. Mindenki tudja, ugye nem kell mondanom, hogy végrendeletek, magyar írók, művészek, politikusok végrendeletei, önéletrajzai, búcsúszavak, tehát olyan levéltári, száraz, poros iratanyagokra épülő kötetek, amik tényleg iskolákban vannak, ugye?
Igen.
Könyvtárakban vannak.
Földön van.
Mert felfedezték azt, hogy ezekben a poros levéltárokból elővakar gyűjtött anyagokban ott vibrál lüktet az élet, és ezt te veszed észre, nem én. Illetve nekem elében rakod, és aztán így, hogy kezdődött?
Hogy kezdődött?
Tehát, hogy született meg az élet? Mert én ott voltam, mindegyik könyvnél ott voltam, és lám az ostoba itt kérdezi.
Az az igazság, hogy én amikor valakinek a műalkotását, a verseit kezembe veszem, akkor nekem legalább olyan izgalmasnak tűnik számomra, hogy ki lehet ez az ember. Hogy miért vetette azt papírra, hogy miért festette le azt az embert, hogy festette le, milyen látásmóddal, mit érhezhetett akkor, amikor ezt lefestette. Tehát ez egy ilyen lélektani kutatás volt, egy ilyen lélektani hátteret nézem. És én tényleg gyerekkorom óta, hagyd ne mondjam, pont az ember szeretettem, vagy ez a hülye hobbitak szenteljem magam. Tehát ilyen ember szeretetemből.
Egyet, hadd meséljek el egy történetet. Közben. Az ember szeretetről és a 2 éve karácsonytájt volt 2 szilveszter is, vagy csak 1 éve, amikor a nyakad
Igen.
Esetleges műtét. Nyugodtan beszéltek róla, nem volt műtét, kiderült, hogy nem, de a nagy ijegység volt, hogy gerinc, porc, korong, meg mit tudom, mi a fickem. Borzasztó, komoly, nehéz műtét. Nyújtották, húzták, tépték a Gabi kádakba, a mágneses izékbe, ide helyezték oda, belevezettek, beleinjekcióztak, feltöltötték, majd leeresztették. Minden francskaikát, csak borzalmas volt hallgatni, már a neve egy elképesztő hosszú, nyolc tagú latin kifejezések. És a Gabi tűrte, járt be rendszeresen. Majd egyszer, én nem tudom, hol voltam, Rómából hazajöttem, Görögországból egy kicsit lógó orral, mert nem tudom, mi bajom volt, esett az eső, vagy nem voltam szép a Gian Nicolo oldala, és hazajöttem, és azzal fogadott, hogy a szilvesztert és a karácsonyt az Orfiban töltöttem, kurva jó volt! És mi volt kurva jó? Neked legyen mondva, én maradok az esős Rómánál. És aztán megint elkövetkezett az, hogy savanyú a szőlő, én azt hiszem, hogy de jó nekem Róma, meg nem tudom mi, és ott ülök, és értéktelen szívszar forgácsnak érzem magam emellett a csajnál, mert én Rómából hazajövök kedvetlenül, ez meg itt azt mesél nekem, hogy bementem, és a két nyújtás és nem tudom én mi között, bementem a kórterembe, és ott ültek fáradt öregasszonyok, öreg emberek, az egyiknek kilógott a popsia, a másiknak patta a füléből, a harmadik nem törődött vele, hogy látszik rezacskója, és apatikusan ültek, átázott falak, meg tudom én mi a fickfenék, kató, csövek, rúzsda. És ugye a Gabi bement oda, elkezdte tőle összebarátkozni, apránként összebarátkozott velük, végül mindenki elmeséltek, az azok a öreg nénik, akik csak így ültek, és már csak a halált várták, rokon nélkül, az orvos se tudott velük mit kezdeni, azok oda mentek a Gabihoz, és elmesélték az életüket.
Sorba álltak,
hogy elmesélhessék az életüket. Aztán öreg bácsi, aki már megszólalni se tudott, hetek vagy évek óta, egy öreg bácsit elkezdett tologatni a folyosón, majd a vége az lett, hogy száguldoztak, mint a rajzfilmbe, és a bácsi azt ordítozta a lobogó szakállal, hogy gyorsabban. És akkor én ezt gondoltam, hogy megírom, meg is írtam, a kétharmadát kihúzatta velem, a kórház nevét, a saját nevét, az összes szereplőnek mindent meg kellett változtatni, és a kétharmadát kihúzatta, de a vége az lett, hogy a felcicomázták, szalagozták, lampionozták szilveszterkora, és táncoltak azok az öreg nénik és bácsik, akik morózusan, az életben csalódva, mozdulatlanul ültek hetek óta a kórházba, és amikor a Gabi, a Picasso kalandjai, amikor a findizőz benyit, és minden fekete és tetette és szürket, majd becsukja az ajtót, és újra életre kell, vagy fordítva, nem tudom. Hogy na szerintem valami ilyesmi játszhatottuk le, amikor a Gabinál kiderült, hogy az egész dolgot teljesen fölöslegesen csinálni, kár volt nyújtani, beleinjekciózni, kiereszteni, feltölteni, leereszteni, nem tudom, mit csinálni, mert teljesen fölösleges, mert nem az a baja, hanem valami tök más baja van, és nem azt mondta, hogy fejelentem, beterelem, mennyi nekem az jutott volna eszembe, mennyi biztosítás jutott ebből majd kivakad. Ez a jó ember, ez pedig boldogan fogadott, hogy most már meg, tehát tényleg szereti az életet, szereti az ember, és meg tudja őket szólaltatni.
Nagyon érdekes, hogy amikor először tényleg beléptem a kórterembe, akkor élő halottak fogadtak.
Nem erről beszéltél, ezt én most elmondtam.
Tudom, de nem azt, hogy élő halottak fogadtak, és azt mondtam, hogy közeledik a karácsony, közeledik a szeretet ünnepe, közeledik itt a boldogság ünnepe, hát akkor miért nem vidítsam fel ezeket az embereket, és mondom, ha-ho, Annika, ha-ho, Mártika, nem kötelező meghalni. Szerintem táncoljunk. Bevittem az Ákost, és elkezdtünk táncolni, ilyen járógépes nénikékkel. Nem vagyok hülye, csak egyszerűen arról van szó, hogy szerettem volna egy kicsit élettel telepumpálni ezeket az embereket, akiknek utolsó, tehát van, aki meghalt azóta, tudom, mert tartottam vele a kapcsolatot. Tehát ezek a nagyon elesett 70-80-90 éves roncs emberek, ezek ott halottak az ágyban, és azt mondtam, hogy de gyönyörű a világ, gyerekek. Hát beszélgessünk el. Te honnan jöttél, mit csináltál?
Ja, és a gyógykezelés, és a többi beteg terápiája közben kellett veszekedni a Zord főnővérrel, mint egy rendes filmben. Igen. A Zord főnővére, aki rászólt, hogy mi ez itt. Hát vagyunk ehhez szokva. Ja, és fotózott közben remek színes felvételeket csinált. Mit csináltam még?
Nem, tényleg azt szerettem volna, hogy egy kicsit életelteli, iszonyatos. Nem tudom, ki volt az, aki az Orfiba járt. Igen, aki az Orfiba járt. Tehát maga az egész millió, a környezet olyan, hogy minden esik le a vakolat, és mocsok, sok helyen mocsok, szemét, stb. Tehát az ember elmegy oda meghalni és feladni. Föladni az életét. Lehet, hogy nem voltam olyan beteg, iszonyatos fájdalmaim voltak egyébként, de mondom, nem igaz, hogy én ezeket az embereket nem tudom megkacagtatni. Nem igaz, hogy nem tudok egy kis életet lehelni beléjük, és gyerekek, olyan gyönyörű karácsonyunk volt, tehát olyan szépséges, például amikor egymásnak, illetve nekünk adták ezt a, hogy hívják ezt a
infúzió,
akkor tényleg. Gyönyörű volt, akkor azon versenyeztünk, kinek csöpög le előbb. Tehát ilyenekkel szórakoztunk. Tehát én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen élettel kell. Tehát valami boldogságot, örömöt kell adni az embereknek. Tehát ugyanúgy, mint ezzel a könyvvel, ezekkel a csuda szépekkel, ezekkel a virágokkal valahogy meg kell lepni az embereket. És egy kicsit úgy magába zárkozva, egy sarokba, egy ilyen kis kuckóba elvonulni, és felfedezni ezeket a csodákat.
Tehát, na szóval, hogy volt az, hogy bementél először a levéltárba, ahova én benézek, látok, olvasó polc,
21 iratkilométer.
Fekete izéket, te benézel, és láttál egy csomó színes festmény, most és nem tudom, vagy hogy működik.
Hát ez egy irgalmatlan nagy munka azért ezekből kihámozni a lényeget, a szépséget. Tehát ahhoz például, hogy Pécsi Sándornak a jogi tanulmányira vonatkozó dolgokat átnézzem, ahhoz kell egy-két hónap. Tehát nagyon sok doboz kellett ott átlapozni. Hát itt van egy névsor, egy ilyen álomnévsor a fejemben, hogy kihez mit fog keresni. Tehát, hogy kik azok az emberek, akik úgy megszólítanak sok mindenkit, aki sok mindenki számára mond valamit a neve. Színészek, írók, stb. Legtöbbször ugyanazzal a névsorral indulok, akik hát tényleg ott hagyták a lábnyomukat a magyar kultúrába, a magyar múltba, és ezeket az emberekhez elkezdek gondolkodni, hogy na, mit gyűjthetnék hozzá. És ez most már nagyon sokáig, negyed évszázadot tart.
Ez olyan, mint a borhapiac,
nem? Nyomozás.
Kimegyek mindig a borhapiac, igen. És semmit nem tudok venni. Minden
igen, 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 igen.
Vannak olyan ismerőseim, főleg lányok, akik kimennek, és csoda dolgokat találnak.
Igen, 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 igen. Szóval van, akinek a kezébe varázslattá válik az a levéltári irat, ami egyébként tényleg egy irgalmatlan unalmas tud lenni. Tehát, hogyha nem kapcsolódik egy másik irathoz, ami sokkal érdekesebb. Tehát tulajdonképpen az egyik irat a másikat hívja életre, és az az igazság, hogy olyan euforikus hangulatba esek, amikor egy iratra rábukkanak. Mondjuk itt van például a Fülep Lajos művészettörténész, művészetfilozófusunk. Rábukkantam a személyi lapjára. Tehát ez az ember, aki több mint 20 évig volt Zengő Várkonyban református lelkész, aki elvonult a világtól, aki hát sok mindenen túl, amit mondtál, a telefonban átesett, és sok mindennek volt tagja, sok szervezetnek valóban, hogy ez az ember, ez 5 évig művészeti referens volt a fővárosnál. És az Istennek se került elő az anyag, és valahogy mégis így, ilyen áttételekkel, tehát egy nyomozáson keresztül eljutottam hozzá. Tehát az az érdekes, tudod, hogy eltemettődnek ebből az 21 iratkilométernyi anyagba, mert hogyha bemész egy raktárba, nem tudom, voltatok-e levéltári raktárba, hát valami furcsaság, bemész egy raktárba, és ott van több ezer doboz. Most ebből kihámozni a lényeget, ez azt jelenti, hogy tényleg 25 év kellett ahhoz.
De ilyen dobozszag is
van. Hát van.
Csülkörések is.
És eddig állsz a...
Igen. Kicsiban megáznak a papjáról.
Szó szerint eddig állsz. Én a Szent István Bazilika pincébe dolgoztam több mint 10 évig, azt hiszem. És a denevérek röködtek a fejem fölött, és a galambok, és nagyon ilyen romantikus környezet volt. És volt olyan eset egyébként, hogy...
Hát denevérek... persze, könnyű így.
Hát igen.
Így a romantikus várkastély pincében.
Igen, igen. De szörnyűséges volt, mert egyszer lezártak véletlenül abban teljesen korom sötétbe, és ott voltam, és tényleg azt hittem, hogy őszemberként fogok. Nem. Csak egy 10 perc volt, de egy örökké valóság. És mondták, hogy nem szabad a sötétbe, amit vágni lehetett késsel, a sötétet, a sűrűséget, nem szabad mozdulni, mert jönnek a patkányok. Tehát ilyen környezetben...
És ezt előre mondták, akkor direkt zártak be.
Nem, mindig. Szóval a lényeg az, hogy olyan környezetbe kell ezeket a kincseket kiásni, hogy el kell vonatkoztatni. Tehát én most már hozzászoktam, hogy leperek, patkány, meg denevér, meg egér, meg nem tudom még micsoda, meg rettenetes tárgyi emlékek is. Hát itt az 56-os perekben, amikor kutattam, 6000 pert kellett átnézni, hogy ezt a könyvet összeállítsam. És tényleg olyan tárgyi emlékek fordultak ki belőle bűnjelként, amitől lett az ember kirázva hideg. Tehát volt egy dróddarab, amivel valaki öngyilkos lett a börtönbe.
Akkor... Tehát ami a könyvbe bekerült, azok közt is tehát elképesztő anyagok, a bekarikázott. De ha mindenki ismeri a könyvet, akkor nem mondjuk.
Nem is, tehát, nem. Én azt hiszem, Gabi, én vagyok, mindenki mindent ismer, csak én, nekem meséljük.
2006-ban csináltak egy olyan könyvet a Fővárosi Levél, Fővárosi Levél, hogy nekem az volt a hideglelés, a rendőrségi AVH-s, vagy az már nem AVH, fotók, amiken felragasztva, sárga papírra, szám, oldalszám, nem tudom, és a palik bekarikázva, nyíl, és az adatok, tehát azokat a lapokat tettétek bele, például azokat a lapokat a könyvbe, amivel dolgoztak a helyes kis íróasztalnál, a banklámpa, vagy hivatalnok lámpa alatt azok az emberek, hogy keresték ezeket az arcokat, akik sötöttek a nyilakkal. És tényleg nagyon érdekes, hogy szerintem ne arról a könyvről beszéljünk, hanem erről.
Nem, erről.
Hadd mondjak még valamit, igen, hogy közben olyan csalódások értek, ami, én már teljesen vigyeltsenek magamból, mert hát ugye Kossuthnál az ember tudja előre, hogy na vagy a numizmatikus, vagy a... Na, azt hiszi a Gabi, hogy nem mindenki tudja azt, hogy Kossuth és a nagy botanikus is. Akkor kinyitod, és nem az van. Vagy Csontvári Koszka Tivadar, vagy ki nem tudja, hogy patikus.
Igen.
De azt, hogy kinyitom, és dínok. Azt sem tudom, mi az, hogy dínok. Mi az, hogy dínok. Ráadásul micsoda?
Ez napi dínok volt, naponta kapta a díját, ez egy ilyen szerződéses állás volt, és ő bement, 2,5 évig volt a fővárosnál, és bement, és tulajdonképpen ott skribált, tehát ilyen leveleket másolt, illetve név- és tárgymutatókba beírta, hogy kinek milyen szám alatt hol található az ügye. Egy írnok magyarul, pontosan erről van szó. Egy írnok.
Naponta.
Díjért, napi díjért járt be.
És az az érdekes, hogy tényleg, hogy mennyire magáért beszélnek ezek a dolgok, vagy tényleg elképesztő ügyes volt. Este nincs különben. Csontvári Koszka Tivadar. Mindenféle őrültséget tudunk, a naput fest, az óriási megfestette a Baalbekben a világmindenséget, és a többi, és a többi. De itt, hogy az egyetemen is annyira jó, hogy már hogy fiatalon is előjönnek dolgok, és megtalálod, azt mondja, hogy mert lehetetlennek tartottam azt, hogy meg ne győzzem az embereket az igazságról. A sors ezt másképp, most mindegy, hogy miről van szó. A sors ezt másképp oldotta meg. A szegedi árvíz katasztrófa engem az egyetemi hallgatók élére állított, akikkel kivonultam Szegedre, de a nagy viharban a hallgatókat az öt halmon kellett hagynom éjjelre, magam pedig két legénnyel átkeltem a háborgót. Szóval itt is elő, minden egyes figuránál megtaláltad, vagy a figuránál, hát a magyar tötem és nagyjairól beszélt itt figurán. Tehát mindenkinél megtaláltad azt, vagy tényleg úgy van, hogy ugye az atomban benne van a mindenség, hogy akárhova nyúl az ember, mert ott van a későbbi, és ahogy te mondtad, az a fejlődés, amivé ők válnak. Úgyhogy én tényleg nagyon-nagyon boldogan, és ezt abba hagyom, hogy önmagamat szapuljam, tehát nem restelkedve, hanem tényleg nagyon boldogan állapítottam meg a végén, hogy igazad volt, ez a könyv valóban megmutatja ezeket az embereket. Úgyhogy...
Nagyon szépen köszönöm.
Gyere, Anna Mari, mondd a kérdéseidet.
Ja, én tulajdonképpen azt szeretném a Gabitól megkérdezni, hogy próbáltam elképzelni ugye ezt az indoklan munkát, de hogy jó, hát az ugyebár elmondtad, hogy a Rákóczit nagyon szeretett, szerepel is sok könyv.
Igen.
Természetesen, ilyen-olyan szegmensből. De hogy valójában a merítés, hogy miért pont ezek az emberek szerepelnek a könyvedben, mert szerepelhetne...
És miért csak három nő? És 61 férfi.
Szóval, hogy mi a... hogy is mondjam, tehát engem az érdekelne, hogy a...
Milyen szempontok alapján válogatom őt ki.
A válogatásnak igen. Jó, nyilván van egy ilyen személyes
indítatás is,
én
igen.
Én például a Fitzgeraldot kívánom. Ha tehetném, akkor én is megírnék mindent róla, de hát ugye én nem vagyok. Se nem vagyok záró, se író, de szóval nekem is vannak ilyen, hogy mondjam, kegyelt vagy kedvelt alapjaim, de hogy
hát nem csak a szubjektív érzések vezettek, hanem azért, ahogy ez az egész elindult még 11 évvel ezelőtt, hogy elkezdtem az önéletrajzokat gyűjtögetni, aztán a végrendeletek, különböző személyi dokumentumokat, akkor én tulajdonképpen a fiaimra gondoltam, tehát egy unalmas vasárnap délután, hogy tulajdonképpen egy, azt hiszem, vagy a Gábor, vagy az Ádám fiam életrajzot keresett Arany Jánosról. És akkor elgondoltam, hogy mi lenne, hogyha egy olyan könyvet állítanék össze, hogy magyar írók önéletrajzai. Aztán a magyar írók önéletrajzai után jöttek a magyar festők, magyar művészek, magyar tudósok, magyar politikusok, stb. Igen. De mindig arra figyelek, tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy én a fiataloknak állítsam össze ezeket a könyveket. Tehát az, hogy ebben van egy biznisz is, tehát a pénz is benne van, tehát az, hogy ezeket a könyveket kézikönyvként használják az iskolai oktatás során. Egy Arany János mindenki ismer, egy Rákóczi Ferencet mindenki ismer. Tehát ezek olyan ismert figurái a történelmünknek, az irodalmi életünknek, hogy a kulturális életünknek, amit hát nem kell megmagyaráznom, hogy ő kicsoda. Tehát itt mindenki ismert. És ebben tényleg mondom, ebben a könyvben az a trüváj, hogy olyanokat lehet elmondani róluk, amit mégiscsak hozzá tudunk tenni még az életéhez. És azért nem beszéltünk itt ennél a könyvnél magukról a dokumentumokról. Hiszen ez több mint 220 dokumentum van ebben a könyvben, vagy azt hiszem 220 ami dokumentum. Ami igen, és ami 40 közgyűjteményből származik, tehát egy hatalmas összmunka ez a könyv. Hatalmas összmunka.
Hát tehát például ez a gyönyörű Mikes szöveg, amit felolvasott a Gyuri, igen, tehát igen. Van egy Rákóczi, de végül is igen. A Mikesből is kapsz mellé.
Igen. Tehát ezek a történeti dokumentumok, tehát nekem mindig az jut az eszembe itt a történeti dokumentumokkal kapcsolatban, hogy valami mindig elkövetjük azt a hibát, és ezt többször hangsúlyoztam, hogy visszafelérjük a történelmet. Tehát valahogy a mai agyunkkal, a mai normáinkkal, a szokásainkkal, a gondolkodásunkkal, és én nagyon-nagyon szentnek tartom a történeti forrást. Tehát valahogy a múltra úgy kell tekinteni, mint egy ilyen idegen kultúrára. Ez egy ilyen paradox dolog, de mint egy idegen kultúrára, a maga jelképrendszerével, a kapcsolataival, egy ilyen önálló kommunikációs rendszernek kell tekinteni, és a maga forrásaival. És ezeket a forrásokat szedem én elő, és kurkászom ki ebből az irgalmatlan mennyiségű iratanyagból és dokumentumból, és ezekből a forrásokból egy kis empátiával megpróbálja az ember rekonstruálni azoknak az embereknek az életét, annak a kornak az életet, amiből beleszületett. És elgondolni, hogy vajon 16.-17. században milyen lehetett sikeresnek lenni. Mi kellett ahhoz, hogy egy ember sikeres legyen, hogy elismerje a kora? Hogy előrefutott a korban, vagy ez az elvárási horizont elmélet. Hogy előrefutott, vagy nem futott elő, hogy mennyire fogadták barátságosan a kortársai. Igen. Tehát, hogy mennyire vetette ki magából a kor, vagy mennyire fogadta be. Tehát, hogy mennyire talált, mennyire tudott válaszolni a kérdőjelekre az ő műalkotásával. Tehát én ezek a források, amik benne vannak, és most már tényleg nem akarom az András alszni, ez jó volt. Igen. Tehát, hogy ezek a források, ezek olyan önálló életet kezdenek élni. Hogy mindig azt mondtam, hogy ez a könyv két lábon áll. Az egyik lába az a könyvnek, hogy a magánélet, vagy magánember arcát bemutatni, egy önálló embernek az arcát, amit mi nem ismerünk. Színészként ismerünk, íróként ismerünk, de magánemberként annyira nem ismerjük.
De és ahhoz viszont kevés a családi vonatkozás benne, nem?
A családi vonatkozás, hát igen.
Mert például magánemberként nagyon sokat elárul a családi környezetben való működése.
Anna Mari, most én hadvédem
igen.
A Babi koncepcióját, hogy nekem azt tetszik, hogy végül is az, amit a legerősebben tartok benne, amit most a Gabi elkezdett mondani, azt, hogy van a fejünkben, van egy Kossuth, amit kiszínezünk azzal, hogy botanikus is, meg az Arcturini remete, és akkor ott, ami ül és várja a tisztelő magyarországi látogatókat. Holott ezzel szemben van egy ember, egy pali, aki reggel felkel, köszvényes vagy nem köszvényes, nyögdécsel vagy nem nyögdécsel, állati jól szórakozik délig, vagy kínlódik, tehát valami olyasféle, tehát elveszítettük a történelmi figurák valódi, pillanatok alatt veszítjük át a saját rokonságunkban, meddig terjed a...
Igen, hány generációnyi emlékezetünk van, igen.
Vagy hagyd mondjak még egy jó, nekem marha érdekes példa, mert tisztára elfelejtettem, de tényleg miért csináltam magam. Na de mindegy, 19, most nem mindegy, mert lehet, hogy az vagyok.
Utánunk az összes.
Ez a bizonyos László Gyula riport, amit én 19 évet csináltam, az abban mondja...
Kiderült, ez a te riport.
Nem, de van egy már... Ez nem jelent meg sehogy, tehát nem tudhatná róla, hogy
ki vagyok
elmondja László Gyula azt, amiről te beszélsz, hogy kikopik az életünkből egy csomó olyasmi, ami valamikor valakiknek egészen hétköznapi, és most nem ismeretekre gondol ő, hanem azt mondja, hogy zajok. Mit tudunk mi arról, ha betennének minket 300 évvel korábbi világban, éjféli vagy hajnali zajok olyan idegesítőek, félelmetesek, az idegenségükben lennének borzasztóak. A másik, mozdulatok, hogy eltűnnek olyan mozdulatok, hogy teljesen hétköznapiak voltak, a mosás, a kenyérdagasztás mozdulata, a magvető ember mozdulata, nem ismerjük. A parázs élesztés mozdulata, és olyasmitől... Azt talán, de mondjuk fokossal, vagy azt már kevésbé, de tényleg a hétköznapi mozdulatok, ami azt mondja, hogy neki még gyerekkorából egészen, ha lát egy fényképet, tudná folytatni. És nekünk már nincs. Te hát, ezeket
a múltban, igen, ezeket igen. A honfoglaló magyarok
igen. De nem csak arra gondolok, hanem hogy az ő abban a pillanatban, ahogy egy generáció elveszít valamilyen tevékenységet, abban a pillanatban elveszít egy csomó jellegzetes mozdulatot. Te ezeket is megpróbáld megkeresni.
Pontosan. Nagyon szépen köszönöm.
Tehát nem családot akar a Gabi mutatni, hanem egy embert, egy alakot más.
Maga környezetében, hogy milyen lehetett. Ismert. Igen. Igen.
Igen. Ez a családdal kapcsolatban, igen. Olvastam, hogy beleolvastam szépen a Mezei Máliáról,
igen.
Részben, hogy én nem tudtam, hogy ő is.
Bölcsész hallgató. Igen. Igen. Igen.
Utána a karrier során erről én semmit nem hallottam, hogy elváltak, vagy mi lett vele.
Neki ez csak egy új gyakorlat volt ez a férfi, én úgy gondolom, tehát egy könnyű kaland volt számára.
Ő egy független nő volt a fénykorában, és igen. A férfi tulajdonképpen nem volt. Hát voltak.
Igen. Igen, igen.
Mindig volt valaki, de ő mindig tartotta a
hát az önéletrajzában, a visszaemlékezésében Mezeinek azt mondta, hogy ez egy 2 éves szerelem volt, egy ilyen tipikus egyetemi szerelem volt, és ahogy tudjuk, hogy a szerelmi hormon az 2 év alatt kipusztul belőlünk, megürül, kiürül a szervezetünkből, megszokja a szervezetünk, és a szerelem elmúlik, ez egy biológia, az az igazság.
És
2 év, pontosan, nem, ez így van, hát ez a szerelmi hormon, az öröm hormon, az 2 évig van a szervezetünkben. Ez mindenkire vonatkozik, és utána megszokjuk a szerelem érzést, illetve hát ez egy orvosi dolog, tehát ez egy tényleg egy bebizonyított dolog.
Mondjuk kivétel talán a későbbi kitartó élettársa, mert akkor már 15 éves korában olyan szerelmes volt. Mezei Máriával,
igen,
a
igen.
Fölőt, a lejvott
János. Igen, igen, igen. Igen.
Igen. Igen. 15 év talán volt.
De van sírig tartó szerelem is, illetve nem is szerelem, ez a szeretet, ez egy nagyon mélységes szeretet. Hát, hogyha Dajka Margitot említjük például, aki a férje a Dajka Margit halálnak a napján fölbelőtte magát. Tehát vele ment a sírba, együtt temették őket, nem is... igen, pontosan. Tehát vannak ilyen nagy legendás szerelmek, de azért az életrendje ez valahol, hogy tulajdonképpen nagyon rá kell dobni.
Benedek Elek is.
Na most voltunk nemrég Kisbaconba, és akkor ott néztük, hogy tényleg ott a nagy családi fotókat, és a gyönyörű, gyönyörű szép Kisbacon, Nagybacon, bocsánat. Igen, tudtam, hogy itt évettem Nagybaconba. Tehát lényeg az, hogy hogy valahol ez a biológia. Ez egy új gyakorlat volt, egy kis kaland volt a Mezei Máriának. De hát azért az, hogy bölcsész volt. Az, hogy filozófia francia szakon indult, hát azért ezt nagyon kevesen tudják Mezei Máriáról, különösen mondjuk Pécsi Sándorról. Igen, de azért egy évet ott lehúzott, vagy két évet, most már nem emlékszem, a bölcsészkaron, a szegedi bölcsészkaron, és az, hogy Horger Antal tanította. Hogy azt a oldalt tettem be az indexbe, ahol be van karikázva feketével.
Tudod, és ezt... nagyon veszélyes ebben a könyvben, az ilyen típusú könyvekben, igen, az, hogy ez egy picit ilyen félszavazás vagy, tehát hogy mennyire széles az a réteg, aki van olyan művelt, hogy mint egy ellentétpárba tudja állítani ugye ezeket, amiket te beletettél. Tehát, tehát ha jól ismered valakinek az életművét, meg az embert, akkor nagy meglepetéseket okoznak. De ha nem ismered, tudod, akkor nincs meg ez a kontraszt. Ez nekem az egy nagy kérdés, hogy mennyire lesz széles ez a olvasó réteg, akit ezek úgy olyan izgalomba hoznak. Mert ahhoz kell az ellentét. Anélkül nem működik. Tehát ha én nem ismerem Kossuthnak a munkásságát, akkor ugye rettentően, akkor olyan nagyon nem lep meg, amit ott írnak. Jól van, hát akkor ez is igaz.
Én nem hallottam az elejét, azt mondtad, hogy lehet, hogy már az a bizonyos olvasói generációnak nem, azt mondom, már igen, olyan ismeretes
mennyire széles ez a réteg, hát ugye, akinek ezek meglepetést okoznak, mert mondom, ha ugye a műveltsége nem olyan, hogy ezeket az embereket ismerné, akkor ez egy
hát ez neked kell
általános gyűjtemény.
Ez a legjobb fokmérője ennek mi, hogy mennyi példányszámhoz fogsz eladni. Tehát ez így.
És az biztos, hogy az általános műveltséget ez csodálatosan szolgálja. Uh-huh.
Igen.
Úgyhogy ilyen értemben, mert ugye én már engednétek meg, hogy ugye hadd és szemmel is nézzek egy-egy könyvet, tehát mindig azon is gondolkodom, hogy kinek tudom én ezt eladni, vagy kinek fogom én ezt eladni. És ilyen értelemben egyébként tényleg minden nyitott és érdeklődő embernek ez egy tökéletes ajándék, vagy ajánlat. De ugye mondtad, hogy ezt a fiataloknak számítottam,
igen,
jól értettem.
Igen, az iskolásoknak, gondoltam.
Na most, hogy mennyire fontos lenne tényleg, ha ez a pedagógus társadalomba eljutna. Uh-huh. És én nagyon félek, hogy nem fog eljutni. Uh-huh. Nekem nagyon rosszak a tapasztalataim. Uh-huh. Hál' Istennek a Gabi egy nagyon pozitív ember, én is az vagyok egyébként, de ezzel együtt nekem nagyon rosszak a tapasztalataim a mai pedagógusokról. Szóval, hogy ez mennyire, és hogy tudná színesíteni például az óráit
Pontosan.
Dolgokban, ugye?
Igen, az iskolai könyvtár bővítésére van mondjuk évente 20 ezer forintja az iskolának,
nincs,
ugye?
Már nincs.
Ugye, miért pont ezt a könyvet választ ugye a könyvtár?
Az, hogy a pedagógus meg egyszerűen valószínűleg nem is tud, én nem tudom, nyilván...
A pedagógus is kifizeti hó elején, hogy
a pedagógus egyszerűen önerőből nem vesz, vagy azért, mert nem tud, vagy azért, mert elfásult, mert érdektelen, mert nem tudom.
Egy, kettő, három, négy.
Igen.